Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 17. szemeszterének 4. előadásán a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 17. szemeszterében összesen 12 alkalommal tekinthetnek meg előadást. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapján, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján, a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk dr. Puskás László biológus diplomáját 1994-ben szerezte a Szegedi Tudományegyetemen, PhD fokozatát 1997-ben vehette át kémia tárgyból a Szegedi Orvostudományi Egyetemen. 1997-től 2 évig külföldön, Japánban dolgozott, mikrobiális genetika területen, majd 1997-től az MTA Szegedi Biológiai Központban a funkcionális genomika laboratóriumot vezeti. 2006-ban jelent meg a Nanobionták című könyve, amelyben a világ legkisebb kórokozóinak jár utána. 2007-ben az MTA doktori címét biológia szakban szerezte, DNS chip technológia fejlesztéséért és alkalmazásáért. 2002-ben az Avidin Kft. Társalapítója, 2007-től ügyvezetője. 130 nemzetközi folyóiratban megjelent cikkben szerző, 12 szabadalomban feltaláló. Álma olyan új gyógyszerhatóanyag felfedezésének és kifejlesztésének koordinálása, amely eddig gyógyíthatatlan betegségben a betegek gyógyulását vagy jobb életminőségét eredményezi. Felkérem Puskás László igazgatórat, tartsa meg előadását.
Tisztelt hallgatóság! Az előadásom során a véletlenről és a szándékos tervezésnek a szerepéről fogok beszélni a gyógyszerfelfedezés folyamán. Az előadás kezdetén a gyógyszerfejlesztés történetét foglalom össze, a különös tekintettel a véletlen megfigyelés, illetve a tudatos keresés szerepére. Majd azokat az elméleteket fogom felsorolni, amelyek a modern gyógyszerfejlesztést megalapozták. A gyógyszerek hatásait és célpontjait elsősorban a membrán, a sejtmembrán, illetve azoknak a membránokon létrejövő folyamatokat, illetve azokon szereplő, azokat befolyásoló molekuláknak a hatásain keresztül próbálom demonstrálni. A nagy áteresztő képességű szűrések lehetővé tették, hogy óriási számú molekulátból válasszunk ki, és óriási számú molekulát tűzzünk ki célul, hogy abból fedezzünk fel új hatóanyagokat. Ezek alapozták meg a nagyipari módszereket. Végül az előadás végén a komplex betegségek terápiájáról és egy hazai Alzheimer-kór ellenes hatóanyag felfedezéséről és korai fejlesztéséről fogok beszámolni. Tágabb értelemben a gyógyszerfejlesztés története egészen a ókorig nyúlik vissza. A természetes anyagokból, elsősorban növényekből, gyógynövényekből különböző készítményeket készítettek, amelyek különböző betegségeket vagy a betegség tüneteiket próbálták meggyógyítani. Ezekből az egyik legismertebb példa a fehér fűz, illetve a fűzfa kéreg, amelynek gyógyító hatását már a sumérok az Úr kőtáblába bevésték időszámításunk előtt 2000-ben. Az Ebers papírus, ami az akkori, ókori tudást, gyógyszeradatbázist gyűjtötte össze, szintén említi a fehérfűz jótékony hatását, elsősorban lázcsillapító, illetve gyulladásgátló, fájdalomcsillapító hatását említi meg. A fehérfűzet, illetve később a réti legyezőfűvének az alkalmazása, ha nem is feledésbe merült, de széles körben nem terjedt el. Az új felfedezésé az 1763-ban Edward Stone nevéhez kötődik, aki az akkoriban a malária gyógyításában nagyon hatásos jezsuita kéreg, ami egyébként Peruból és Bolíviából származott, és úgy importálták Európába, és a nevéből is adódik, hogy a jezsuiták terjesztették. Nagyon ritka és nagyon értékes gyógyászati anyag volt, ezért megpróbált olyan hatóanyagot keresni, olyan más növényt keresni, amely hasonló hatással bírt a malária ellen. Az akkoriban dívó hasonlósági elmélet alapján olyan helyen keresett, ahol a malária előfordul, tehát mocsaras vidékeken, és bár a fáma nem szól arról, hogy hány növénynek a kérgét kóstolta meg, de amikor a fehér fűznek a kérgét megízlelte, akkor hasonló fanyarkás, keserű íz tapasztalt. Erre a két információra építve, a hasonlóság, tehát a malária előfordulási helye, illetve a hasonló íz alapján arra következtetett, hogy ez bizonyára jó lesz a malária gyógyításában is. És valóban a tüneteknek a nagy részét, a lázat, illetve a fájdalmat csökkentette, ha már a betegséget nem annyira gyógyította, mint a jezsuita kéreg. Ezt a mostani modern fejjel, ezt nem is csodálkozunk ezen, hiszen a két gyógynövénynek a hatóanyaga eltérő, tehát nem a hatóanyag mennyiségen volt a különbség, hanem a hatóanyagában. Amíg a jezsuita kéreg, vagy hogyha úgy jobban ismerjük, a kínafa kérgének a kivonata, az kinin tartalmazott, addig a fehér fűz pedig szalicélsavat. De ennek a, mivel hogy könnyen elérhető volt, nagyon széles körben elterjedt, és az 1800-as években a réti legyezőfűből azonosították is az aktív komponens a szalicélsavat, amelyet a kémia előretörésének köszönhetően Hoffmann 1897-ben kémiailag módosította. Egy nagyon egyszerű kémiai módosítást hajtott végre, egyszercsavanhidriddal felfőzte, és egy acetil csoportot vitt rá a molekulára. Így hozta létre az acetil szalicilsavat, amit ma aspirinként ismer mindenki, és ami szinte a Bayer ma világcégnek az alapjait megteremtette. Közel 4000 évnek kellett eltelni ahhoz, hogy megtudhassuk, hogy hogyan is működik az a hatóanyag, amit 2000 év időszámításunk előtt leírtak, illetve az acetil szalicilsav. Ezt John Robert Wayne 1971-ben Nobel-díjjal is jutalmazták. Ezt a ciklooxigenáz gátlók, amelyek olyan molekuláknak a szintézisét katalizálják, a prostaglandinokét, amelyek a lázban, illetve a fájdalom érzetnek az aktiválásában szereplő molekulák, ezeknek a molekuláknak a számát csökkenti le, úgyhogy az enzim aktivitását csökkenti. A 19. század elején kezdődött a mai modern ésszel, vagy modern elképzeléshez kapcsolódó gyógyszerfejlesztés, tehát a szigorúabban szűkebb értelemben gyógyszerfejlesztés, amikor tiszta hatóanyagokhoz jutottak, ezt szintén gyógynövényekből, vagy különböző növényekből vonták ki. Egy-két legismertebb a morfin és a kokain, csak zárójelben szeretném megjegyezni, hogy a 19. század elején a gyerekek fogfájásra kokain cseppet kaptak. A Hoffmann a jól bevált kémiai módszert alkalmazta szintén, ha már egyszer bevált a szalicilsavnál, akkor megpróbálta a morfinnál is ugyanazt a trükköt kivitelezni, acetilezni ezt a gyógynövényből kivont hatóanyagot, és sikerült is neki, két acetil csoportot vitt rá a morfinra, és amikor ezt embernek odaadták, akkor azok heroikus állapotba kerültek, és emiatt ezt a hatóanyagot heroinnak nevezte el. A 19. második felétől a kémia olyan fejlődésnek indult be, csak jó, ha emlékezünk mondjuk a periódusos rendszer megjelenésére, a különböző analitikai módszerekre, illetve a szintetikus módszerekre, természetesen a 19. századi mércével mérve, amelyek alkalmassá tettek a különböző szén bányából, mondjuk a koromnak a melléktermékeiből olyan anyagokat izoláltak, amelyek kiindulási anyagként szerepeltek különböző festékmolekuláknak a szintézisében. Ezeket nem csak festésre használták, hanem különböző antibakteriális hatást tulajdonítottak nekik. Ebből kettőt emelnék ki, ami különlegesen fontos és érdekes. Az egyik a kristályibolya, amelyet 1861-ben szintetizáltak meg, a másik pedig a metilénkék, amelyet 1891-ben Paul Ehrlich a malária ellen használta, és akkor történt az első szintézise. Az érdekessége a két anyagnak, hogy bár véletlenül, illetve tudatosan, illetve ennek a kettő kombinációjából alakultak ki ezek a színes vegyületek, és félig meddig feltételezésen alapultak a bakteriális elleni hatásuk, Zárójelben jegyzem meg, hogy azért, mert ezeket speciálisan megfesti a különböző baktériumokat, és hogyha ezek megfestik, akkor valószínűleg ezek támadáspontok is lehetnek a baktériumok számára, tehát ez volt a feltételezés. És közel 100 évvel később, egészen napjainkig még új indikációkat, új terápiás alkalmazási lehetőségeket fedeznek fel ezekkel a molekulákkal kapcsolatban. Ebből a kristályibolyában például az antibakteriális tulajdonság mellett a legkiemelkedőbb a kandida gomba elleni hatása, de leírták a rák, illetve a tripanoszóma, ami az államkort okozza, annak a kórokonzónak a szaporodásának a gátlását is, illetve az égési sérüléseknek a gyorsabb gyógyulását. A metilénkék talán még érdekesebb, a ciánmérgezésnek az antitódja, vírusfertőzések ellen használatos, vagy használható, tehát van hatása az ellen. A ráknak a fényterápiával kombinálva írtak le hatását. Nagyon kedvező a placebo hatása, hiszen nagyon színes, és aki megeszi, az a vizeletében is észre fogja venni, hogy ilyet evett. A legkiemelkedőbb és legérdekesebb talán az Alzheimer-kor ellen használatos alkalmazása, ami jelenleg, tehát még ma is tart ennek a kísérlete, a hármas klinikai fázisban, tehát a legutolsó klinikai fázisban van, tehát nem elképzelhetetlen, hogy néhány év múlva a gyógyszerek tárban, vagy az orvosoknak a kezébe újra megjelenik a metilénkék, vagy annak egy változata az Alzheimer-kor ellen. A hatásmechanizmusa pedig, legalábbis az elmélete mögött, hogy a tau foszforilációt gátolja, ezt úgy lehet lefordítani, hogy a neuronális, neurofibrilláris kötegeknek, amelyek nagyon toxikusak a neuronsejtek számára, ezeknek a kialakulását gátolja. A véletlen megfigyelésnek különös szerepe van, különösen fontos szerepe van az antibiotikumoknak a felfedezésében. Nagyon ismert Alexander Flemingnek a véletlen felfedezése, amit nagyon pontosan dokumentált, hogy 1928. szeptember 28-án, még azt is tudjuk, hogy a reggeli napokban történt ez a felfedezés, hiszen akkor látta meg, hogy mennyire trehány volt a munkatársa, a technikusa, ott hagyott egy petri csészét, amely olyan tápot tartalmazott, amelyen a baktériumok nagyon szépen tudnak elszaporodni, és nem rakta rá a tetejét, tehát nyitva maradt a teteje. Ilyenkor a baktériumok egy nap alatt teljesen benövik ezt a petri csészét, és egy úgynevezett baktériális pázsitot hoznak létre. Igen ám, csak hogy egy kört látotta ezen a lemezen, ahol nem nőtt baktérium. És annak a közepén ott csücsült egy penészgomba, ami valószínűleg a ablakból éppen oda repült. Egy nem felkészült elme, az valószínűleg kidobta volna kukába ezt az összes többi felhasználhatatlan peti csészével, de ő egyből rájött arra, hogy esetleg az a gomba kiválaszt egy olyan hatóanyagot, ami a baktériumoknak a szaporodását gátolja, vagy akár meg is öli őket. Sajnos a személyisége nem igazán volt meggyőző Flemingnek, nagyon rossz előadó volt, nem tudta magát menedzselni, nem tudta eladni, igazi alapkutató volt olyan tekintetben, hogy észrevette azt, amit más nem vett észre, viszont nem tudta rávenni a kortársai vegyészeit, hogy tisztítsák ki azt a hatóanyagot. Sőt, akkoriban nem volt egyértelmű, hogy egy ilyen felfedezés után mi lenne a következő lépés. A következő egyértelmű lépés az lenne, hogy ezt a hatóanyagot megnézzük, hogy ez működik-e állatban, és hogyha igen, akkor utána emberben. Tehát egy állatkísérletet kellett volna elvégeznie. Ezt nem végezte el, és valószínűleg emiatt több mint egy évtizedet kellett várni arra, hogy az első antibiotikumot a humán gyógyászatban megjelenjen. Több mint egy évtizedet. Howard Florey volt az, aki egérkísérletben kimutatta, hogy igenis nagyon hatékony ez a szer. Ő volt az első, aki első emberkísérletet végezte. Egy nagyon fertőzött arcú rendőrnek adta oda ezt a kivonatot, és nagyon drámai, meglepően jól reagált a rendőr. Majdnem meggyógyult, de aztán elfogyott a szere, és sajnos utána újra kiújult a fertőzése, és meg is halt a rendőr. 1942-ben a Merck, amit szintén egy gigászi gyógyszercéggé vált mostanában, Amerikában már ipari méretekben tudott penicillin gyártani, de az ipari méret, ez márciusra 2 páciensnek a kezelésére volt alkalmas, decemberre meg 10 páciensnek a kezelésére volt alkalmas. A elkövetkezendő években áttörést jelentett, hogy egy új amerikai penészgombát találtak, ami sokkal nagyobb mennyiségben tudta termelni és kibocsátani magából ezt az antibiotikumot. Ez vezetett oda, hogy az 1944-es, tehát a II. Világháborúban a normandiai partraszállásban a sérült katonák, nagyon sokan haltak meg fertőzésben, ezeknek már sikeresen kezelték és sikeresen adták a penicillint. Végül 1945-ben Fleming Floris Chain Nobel-díjat kapott ezért. Megpróbált rámutatni arra, és ezt fontos hangsúlyozni, hogy az életünkben a véletlennek megdöbbentő hatása lehet, és hogyha lehetne tanácsa a fiataloknak, akkor az lenne, hogy soha ne vegyék figyelmen kívül a különleges megjelenéseket, vagy történéseket. A penicillin bioszintézisét, nem kell megérni, nem fogok a részletekbe belemenni, a lényeg az, hogy ez egy peptidből módosított szerkezet, ami kiindulási pontja több félszintetikus penicillinnek. Ami azért fontos, például a meticillin, aminek sokkal szélesebb a hatásspektruma, tehát sokkal több fajta baktériumot tud megölni, vagy az amoxicillin, ami sokkal hatékonyabb, és a felszívódása is sokkal kedvezőbb. Amikor még csak nagyon korlátozott mennyiségben volt a kezükben az orvosoknak ez a hatóanyag, főleg a II. Világháború kezdetekor, illetve már a kezelés kezdetekor, akkor arra kérték a pácienseket, hogy gyűjtsék a vizeletüket, hogy abból újra ki tudják tisztítani a penicillint. Nagyon gyorsan kiválasztódik a vizeletből, és amit láttuk, hogy 3 hónapba tellett, hogy 2 embernek a jussát elő tudják állítani. Az új antibiotikum keresése ezzel elkezdett virágozni, és elkezdett szárnyalni. Ezt irányított véletlen kutatási stratégiának is lehet nevezni, ami azt jelenti, hogy a környezetünkben hihetetlen mennyiségű is fajta baktérium található. Ez egy példája, hogy kézmosás után, amikor szabadjára engednek egy kis gyereket, egy kis babát, aki végigtrappol a szobán, utána egy petri csészére rányomják a kezét, akkor egy ilyen lenyomat képződik. Itt látható, hogy hány fajta baktérium van a kezünkön. Annyira azért nem kell megijedni, mert nem teljesen benőtt mezőt látunk, tehát azért nem olyan óriási számú baktérium található, de nagyon sokféle van. És az is lehet, hogy ezek között, vagy éppen az egyik fatörzs mögött, vagy a pocsolyából lehet egy olyan baktériumot, vagy gombát izolálni, ami ezt a baktériumölő hatást eredményezi. Hasonlót láthatott különben Fleming 1928-ban. Ezt iparilag is, illetve nagy áteresztőképességi szűrésben is elkezdték ezeket a 60-as évektől kezdve tenyészteni a különböző baktériókat, gombákat, fermentálták, kiválasztották, kitisztították a ferment levet, és különböző baktériumokra rávéve megnézték, hogy melyek azok a szerek, azok a fermentumok, azok a mikroorganizmusok, amelyek baktériumellenes hatású molekulát tartalmaznak. Így fedezték fel a streptomicint, a neomicint, a gentamicint és a tetraciklineket is. Ami érdekes, hogy ez idáig a időben, hogyha visszamegyünk, több évtized telt el, hogy új antibiotikumot nem fedeztek fel ilyen módon. Mi ennek az oka? Hát az egyik oka az, hogy ha a természetben, mondjuk a talajba elkezdünk áskálni, és egy petri csészébe rá akarjuk venni a baktériumokat vagy a mikrobákat, hogy ezek kezdjenek el szaporodni, azoknak csak 5%-a, vagy még kevesek, valaki csak 1%-ot mond, hajlandó arra, hogy ilyen petri csészében nőjön. A 95-99%-a a mikroorganizmusnak nem akar nőni a laboratóriumi körülmények között. Ezért nagyon fontos egy nemrégiben kifejlesztett új chip, ez egy iChip, Isolation Chip, a Novobiotic Pharmaceuticals dolgozta ki. Ennek az a lényege, hogy sok kis pici lukban, egy lukban egy-egy mikroorganizmus él, de ezt nem viszik be a laboratóriumba, hanem beleágyazzák abba a környezetbe, ahonnan izolálták őket, mondjuk abba a pocsolyába, abba a sárba, és a sárból azokat a növekedési faktorokat, azokat a tápanyagokat fel tudja venni a baktérium, és ott elkezd tudni szaporodni. Így lehetett az, hogy ezt tavaly közölték le a Nature-be, és nem véletlenül a legnívósabb labban, egy teljesen új baktériumot, és annak egy új antibiotikumát találták, a teixobaktint, aminek úgy néz ki, hogy nem látható a rezisztencia a mikrobák ellen, tehát ez egy nagyon-nagyon potens és új antimikrobiális hatóanyag lehet, illetve gyógyszer lehet a közeljövőben. Kicsit visszaugorva az időben, a modern gyógyszerfejlesztés megalapozó 2 elméletet szeretnék bemutatni. Az egyiket Paul Ehrlich, aki a metilénkéket felfedezésében járt elől, illetve John Newport Langley, aki a receptív anyagok elméletét hozta létre. Egy kicsit átfed a két elmélet, ezért külön tudománytörténészek foglalkoznak azzal, hogy kinek mi az érdeme, de egy picit ebbe beleástam magam is, valamennyire függetlenek voltak egymástól, de egymást inspirálva vezetett el a például az első kemoterápiás szernek a kidolgozása, ami egy új arzén alapú anyag volt a szalvarzán, ami a szifilisz és államkor ellen használt, ezt a Ehrlich fedezte föl, és a Langley pedig megjósolta a receptoroknak a jelenlétét a sejtekben. Csak röviden a két elméletnek a hasonlóságáról, a chemoreceptor elmélet azt mondja, hogy a különböző sejtek, akár mikrobák, vagy paraziták, vagy tumorsejteknek a más receptorok vannak, tehát a felületén más receptorok vannak, mint az egészséges sejteknek, és ezért különböznek egymástól, és ezt terápiásan ki lehet aknázni. Még Langley ennél sokkal konkrétabban azt mondta, hogy a gyógyszerek, vagy a transzmitterek, tehát akár hormonok, specifikus receptorokhoz kötődnek, tehát specifikus, ő nem mondta ki a fehérjét, tehát ez lehet nem fehérje típusú receptor is, és ezáltal fejtik ki biológiai hatásukat. Ez ma már egyértelmű, mégis nagyon sokan támadták ezt az elméletet. És a pontot az íre a propranol nevezetű beta blokkolónak a kifejlesztése volt, amit 1965-ben fedeztek, hoztak piacra, akkor szintetizáltak. Ez nem elírás, hogy nem szelektív. Ez arra vonatkozik, hogy szelektív, mert van alfa és beta adrenerg receptor, ez csak a beta receptorokra fejti ki hatását, csak azokat támadja, és ez teljesen megegyezik, korábban csak ezt ismerték, ezt a kettőt, ezt megegyezik a Langley-nak a jövőre vonatkozó elméletével, hogy specifikus molekulák specifikus receptorokhoz tudnak kötődni, és azért nem szelektív, mert a beta receptoroknak van még beta 1, beta 2 altípusa, és mind a kettőre hat. A gyógyszerek szándékos tervezésének az alapja az, hogy rá tudjunk bökni azokra a molekuláris célpontokra, azokra a receptorokra, amiket gyógyszeresen vagy kémiailag modulálni, befolyásolni akarnánk. Erre külön előadást lehet tartani, hogy melyek azok a genomikai, biokémiai, bioinformatikai, matematikai módszerek, és itt aztán tényleg nem elcsépelt szó a multidisziplinitás, hogy hogyan találjuk meg azokat a célpontokat, amelyek a betegségben fontosak lehetnek. Ennek a hálózatkutatásnak a nagy atya, a Barabási Albert László, az ő nagyszerű könyvében a Behálózva volt egy nagyszerű példa. Ezt egy kicsit átfogalmaztam, és erre a betegségre, illetve a gyógyszerekre applikáltam. Aminek a lényege, hogy egy ilyen összefüggő hálózatot lehet létrehozni, akár a génekből, a fehérjékből, de mondjuk, hogyha az ő példáját vesszük, mondjuk a különböző repterekről. Tehát, hogyha el akarunk utazni mondjuk nagyon messzire, akkor valószínűleg több reptéren át kell szállnunk, és vannak olyan csomópontok, ahol nagyon sok repülő száll le, és nagyon sok fele megy. Ezeknek a hálózatoknak a központjában van. És vannak olyan repterek, amelyek kevésbé fontosak, most nem akarok senki szentesét megsérteni, azért is választottam, mert ott mondjuk egy mezőgazdasági nagyon pici reptér van. És az látható, hogy a hálózatnak a külső részén peremén van, még a mondjuk Chicago, az középen van. Tehát, hogyha mondjuk terrorista, és ez most a Barabási példáját veszem, ha terrorista támadást szerveznek mondjuk a szentesi légibázis ellen, akkor egy helyi hír lesz, de a légi közlekedés nem befolyásolja egyáltalán annak a kimenetét. Viszont ha Chicagóban történik egy ilyen baj, akkor megbénítja Észak-Amerika és egész a északi féltekének biztosan a légi közlekedését. Ugyanez igaz a génekre, a fehérjékre, a betegségeket befolyásoló célpontokra is. Vannak olyan gének, mint a szentesi gén például, hogyha az elromlik a szervezetben, akkor semmi nem történik, hiszen nagyon sok minden pótolja, nem történik igazán katasztrófa a szervezetben vagy a sejtben. És vannak Chicago gének, ilyen például a P53, ami egy tumorszupresszor, ami azt jelenti, hogy a tumornak a fejlődésében egy fék sejteket jelent, vagy például a sejt osztódáskor, nem kell most tumorra gondolni, egy sejtciklusban, amikor a sejt osztódik, akkor az a sejtciklus gátlójaként apostrofálható, hogyha a rák, és ő tényleg egy igazi terrorista, a P53 génjét, vagy annak a fehéri, mondjuk a génjét kitörli, vagy úgy mutáltatja, hogy annak a funkciója megszűnik, akkor összeomlik a rendszer, az a fék eltörik, és a sejt egy olyan osztódásba kerül, amit nem lehet szabályozni, tehát egy szabályozatlan osztódásba. Tehát ez egy kiváló célpontja lehet a gyógyszerfejlesztésnek, és valóban vannak olyan gyógyszerek, ami ezeknek a funkcióját próbálja visszaállítani. Természetesen nagyon sokszor a betegséget nem egy fehérjének a hiánya, hanem a túlműködése okozza. Ilyenről fogok most van nagyon sok több példát is hozni. És vannak olyan módszerek most már, hogy a röntgenkristallográfiával hihetetlen felbontásban, szinte angström felbontásban egy teljes fehérjének a képét meg lehet nézni, és például azt a zsebet, azt a részt lehet definiálni, ahova mondjuk egy hormon bekötődik, és mondjuk beindít egy sejtosztódást. Hogyha annak a bekötődését egy kis molekulával gátolom, akkor a hormon például nem tud bekötődni, a sejtosztódás megáll. Erre kemoinformatikai módszerekkel, különböző kémiai szintézissel, de először csak informatikai módszerekkel meg lehet mondani, hogy, és ezt dokkolásnak hívják, hogy melyik az a molekula, ami pont oda beillik, és ami elrontja majd ennek a fehérjének, vagy gátolja ennek a funkcióját. Utána ezt megszintetizálják, újra kikristályosítják, és utána finomítanak rajta. Tehát ezzel a módszer, ez a szélsőséges tervezésnek az egyik eklatáns példája. A gyógyszereknek egyébként két típusa van. Egyik, ami a közvetetten ható gyógyszerek, ilyen az aszpirin is, tehát a gyulladás csökkentő, tehát magát a szimptomát gyógyítja, tehát a lázat csillapítja, a fájdalmat csillapítja, a gyulladás csillapító. Még vannak olyanok, amely a betegséget közvetlen ható gyógyszerek. Vannak olyan molekuláris eltérések, ilyet mondtam az előbb például a P53 hiánya, de emellett vannak olyan gének, amelyek pont felgyorsítják a sejtciklust, nem pedig megakadályozzák. Hogyha ez a kettő együtt történik, akkor egészen biztos, hogy tumor alakul ki. És ezekre specifikus, tehát arra ható gyógyszereket tudnak fejleszteni. Így például a Novartis által kifejlesztett imatinib specifikusan gátolja ezt a fúziós fehérjét, ami csak a betegben szerepel. Ez egy a mielői leukémiában szerepel. Ugyanezt észrevették, hogy még más két típusú kináz molekulának a gátlását is eredményezi, amely a gyomorbérrendszer daganatainak ellen való. A sikeres gyógyszer célpontokat lehet biokémiailag is osztályozni, lehetnek ezek receptorok, csatornák, transzporterek, nukleinsavak, enzimek, strukturális fehérjék, faktorok, szabályozók, kötőfehérjék, egyéb, és nagyon soknak nem tudjuk a hatásmechanizmusát, ismeretlen célpontú gyógyszerek. Ha észreveszünk a tortaszeletek nagyságát, és ezeket összeillesztjük, akkor a különböző receptorok, transzporterek, amelyek a membránon vannak, ez a kiemelt szerepe van az ismert és sikeres gyógyszereknél. Csak egy kis kitekintés a sejtmembránra, ezt nagyon sokan ismerik, nyilván a kettős lipid réteg határolja a sejteket, és ez egy határfelülete van a sejten kívüli dolgoknak és a sejten belüli dolgoknak. Ez annyira elszigeteli a sejteket, hogy például az ionok sem áramolhatnak szabadon a belső, illetve a külső térről, emiatt van egy potenciál különbség, például a sejteken belül egy elektromos különbség a sejtmembránon. Vannak olyan fehérjék, amelyek teljesen átnyúlnak, és vannak a receptorok többsége ilyen, amelyek a receptorok a külső részből be tudnak egy molekulát kötni, mondjuk egy hormon molekulát, legyen az mondjuk egy inzulin, és egy jel elindul a sejtbe, és ez indít el egy úgynevezett jelátvételi folyamatot, ami különböző géneknek az aktivitását indukálja. Azt majd mindjárt megmutatom egy következő ábrán. A membrán támadó molekuláknak a legprimitívebb molekulája talán az amfotericin B, ami egy gombaölőszer, ami egyszerűen egy lyukat üt a membránon. Négy molekula úgy áll össze, hogy a kettős lipid membránt egy picit szétfeszíti, és közötte egy csatorna lesz, és itt már szabadon ki tudnak áramolni azok az ionok, a nátrium, kálium, proton, kloridion és a víz is, ami miatt egyszerűen kipukkad a sejt. Nyilvánvaló feltehetnénk azt a kérdést, hogy oké, csak akkor a normális sejtet ez miért nem öli meg? Valamennyire toxikus, tehát mellékhatása van ennek a szernek is pontosan emiatt, de szerencsére nem mindenhova kötődik be ez a amfotericillin B molekula. Szükség van egy szterolvázas molekulához, ami a mi esetünkben ez koleszterin, de a gombák esetében ez az ergoszterol. És ez előszeretettel olyan helyekre kötődik, ahol ergoszterol van, és emiatt specifikus a gombákra. És egyszerűen kipukkasztja a gombáknak a membránját. Az ionok áramlását befolyásoló membránfehérjék, ez három nagy csoportra oszthatók, az ion csatornákra, ahol nagyobb a koncentráció, ez hasonló, mint az amfotericin B-hez, csak ez egy fehérje, és ez valamennyire szabályozható ennek a nyitása és a záródása. Egy csatornát eredményez, ahol a iongrádiens alapján, tehát a nagy koncentráció felől az alacsony koncentráció felé áramolnak az ionok, mondjuk a proton. Vannak ionszállítók, ahol egyszerűen csak átforgatja a megfogott molekulát, és kidobja a másik oldalra. Az ionpumpához, ezekhez a kettőhöz nem kell energia, befektetés, ez mind a kettő a nagyobb koncentráció felől az alacsonyabb koncentráció felé történik. Az ionpumpáknál ez pont fordítva van, az alacsony koncentrációba, a magas koncentrációba felé is megy, de mivel az iongrádiens ellen kell működni, ezért energiabefektetésre van szükség, hogy ez működjön. Ehhez a belső energetikai molekulához, az ATP felhasználására van szükség. Az egyik ilyen, hogyha már a protonoknál járunk, például amikor a sejten kívüli állapotban, térben nagyon sok protont kell rakni, ez a gyomorban, ahol nagyon savas környezetet kell létrehozni, a ionpumpa pumpálja ki a protonokat. Ez normális esetben teljesen egészséges, illetve normális működés esetében semmi gond nincs. Hogyha ez fokozottan működik, akkor alakul ki a refluxbetegség, és ez elég sok embert érint, ezért szokták olyan molekulákkal, ionpumpa gátlókkal gátolni ennek a funkcióját, ami megakadályozza, hogy a protonok kivándoroljanak a sejtbe, és nagyon elsavasodjon a gyomor. Ez egy nagyon sikeres, több milliárd dollár bevételt eredményező fejlesztés volt egyébként. A protonok után az anionoknak a csatornája, vagy a transportja szintén kritikus a sejtek számára. Ilyen egy nagyon ritka genetikai betegség, a cisztás fibrózis, ami körülbelül ez egy 70 ezer embert érint a világban, és ezeknek különböző okai van, a különböző mutációk eltérő állapotot okoznak, de általában az történik, hogy ha ki is megy a membránban a sérült, a mutáns fehérje, nem tudja ellátni a feladatát, nem tudja a klort kipumpálni, és ez elsősorban a tüdőt, illetve a bél sejteket érinti. A tüdőben ilyenkor nem csak a klór, hanem a víz is a sejten belül marad, a nyák képződés nagyon megindul, és a nyák az egy kitűnő táptalaj a különböző baktériumoknak, és itt megjelennek például a pseudomonas, vagy a streptococcus baktériumok, ami és a légzőfelületet annyira lecsökkenti, hogy ez végül is egy fatális betegségé eredményez. Erre egy fantasztikusan érdekes gyógyszermolekulát fejlesztettek ki, a ivakaftornak nevezik, egy adott típusú mutáció, ami azt eredményezi, hogy nem működik igazából az a fehérje, hogyha ez a kis molekula bekötődik, akkor az aktivitását visszanyeri. Igen ám, de ez a mutáció a betegeknek csak az 5%-át érinti, tehát ezért csak 3000 beteget lehet az egész világon kezelni. Talán ez az oka, hogy 75 millió forintot kérnek el az egy éves kezelésért. És ilyenkor a nyák is megszűnik, és a bakteriális fertőzés is csökken. A cégünknél indult egy H20-20-as projekt most január 1-től, aminek célja olyan kis molekuláknak a felfedezése, amelyek ugyanúgy, mint a membránon a kloridionokat át tudja vinni. Tehát független a fehérje módosításától, független attól, hogy milyen mutánsa van, ez elméletileg mindenféle cisztás fibrózisban szenvedő betegnek gyógyír lehet. Természetesen ez egy rettentően hosszú folyamat, ezt majd fogom ecsetelni többször is, hogy egy gyógyszer kivitelezése, kifejlesztése mennyi minden dolgot igényel. Egy kicsit vissza az alapkutatáshoz, a külső jelek átalakítása a receptorokon keresztül, mondtam a felszíni receptorokat, itt legtöbbször a jel átalakítás mondjuk egy olyan is lehet, ahol inaktív enzimek aktiválódnak. Ez például a májban, ahol a inzulin bekötődik az inzulin receptorhoz, egy olyan jel indukálódik, ami a inaktív glikogénfoszfatázt aktiválja, és a glikogénból cukrot fog eredményezni. Egy másik ilyen a hormon, vagy ilyen receptor, a hormonreceptor, ami a sejten belüli receptor. Vannak olyan molekulák, amelyek át tudnak oldódni a membránon, ilyen például a szteránbázas vegyületek, a szteroidok, és ezek sejten belüli receptorokon keresztül aktiválnak egy olyan receptort, ami a különböző géneknek az aktivitását indítják be, és az addig nem, vagy csak nagyon alacsony szinten lévő fehérjének a szintjét indukálja. Itt csak egy másodpercet tennék egy kitekintést, egy új elmélet, amely a Vég László akadémikus nevéhez fűződik, hogy a membránoknak a külső jel átalakításában nem csak közvetlenül a receptorokon keresztül van hatása, hanem a membrán folyadék állapotának, tehát fluiditásának a megváltozásával a sejtek úgy érzik a hőmérsékleti változást, vagy akár a stresszt. És ami nagyon-nagyon érdekes, ez is lehet kis molekulával befolyásolni. Ez teljesen új utakat nyit meg, és újfajta gondolkodást indít el a gyógyszerfejlesztésben. Ez csak megijesztés okán raktam be ezt az ábrát. A különböző receptoroknak az alfaját szeretném szemléltetni. Nagyon sok ez a G-protein kapcsolt receptorok, aminek ismert gyógyszereknek a többsége ezeken működik. Ezek specifikusan kötnek egy-egy hormont, vagy citokint, vagy kismolekulát, és különböző fehérjék láncolatokon keresztül egymást aktiválva indítják be a különböző géneknek az aktivitását, különböző fehérjéknek a jelenléte akkor fejeződik ki. Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy egyszerre minden zajlik, vannak olyan esetek, amikor ez az útvonal aktiválódik, valamikor ez az útvonal aktiválódik, valamikor pedig egy másik. Az is lehet, hogy több. Ami érdekes, hogy egy útvonal aktiválása a különböző szövetekben eltérő választ eredményezhet. Ilyen például az acetilkolin, amit itt felsoroltam, 4 fajta szövetet és 4 különböző sejtválaszt ugyanazon a pászféjen keresztül. Tehát a heterogenitást nem csak a receptorok különbözősége, az együttes aktiválódása, hanem a szövetekben való specifikus aktivitása is jellemzi. Ilyen például a hisztamin, az egy nagyon jól ismert például a cetirizin, vagy az értek, nagyon sokan ismerik, akik allergiásak. A hisztamin H1 receptornak az aktiválódásával beindulnak a gyulladási folyamatok. Ha ezeket gátoljuk egy kis molekulával, akkor a gyulladási folyamatok csökkenthetők. Miből merítünk? Miből merít a gyógyszeripar? Honnan van az a molekula, amiket megszintetizálnak, és hogyan lehet egy ilyen specifikus molekulát létrehozni, ami egy-egy adott receptort gátol, vagy egy fehérjét gátol, vagy annak a hatását például megjavítja? A kémiai tér, ami azt jelenti, hogy elméletileg hányfajta kismolekula, hányfajta molekula szintetizálható, az egy hihetetlen óriási szám, tehát fokozhatnám a dolgokat, de ez 10^200 fajta kismolekula, csak azt szeretném, hogy mekkora szám ez, hogy a eddig ismert tér, tehát az univerzumban látható, vagy található összes részecske, az csak 10^79 darab. Tehát elméletileg sokkal több és sokkal több fajta kismolekula szintetizálható, ezt már majdnem mondhatjuk végtelen számú molekulának. Természetesen egy nagyon ügyes vegyész az majdnem mindent meg tud szintetizálni, de szükség van nagyon nagy számú molekula szintézisére. Ezért építőkövekből, mint a Legóból össze lehet szerelni különböző molekula könyvtárakat, molekula szerkezeteket, és erre a kombinatórikus kémia tette fel a koronát. Több ezer, százezer, akár millió számra is lehet molekulákat szintetizálni. Természetesen ez eltörpül a lehetséges változatokhoz képest. Hogyan lehet ezeket leszűrni? Ez egy rémisztő kép, az NIH már számunkra, akik ilyen hasonló gyógyszerfejlesztésben törik a fejüket, hogy milyen nagy áteresztőképességű szűrőközpontok léteznek az óriási gyógyszergyáraknál, illetve ez egy alapkutatási intézet, a Nemzeti Egészségügyi Központ, az NIH az Amerikai Egyesült Államokban. Ez egy robotszoba, ahol különböző robotkarokkal kezelik a különböző molekula könyvtárakat, sejtekre rakják rá, és úgy szűrik. Ott nyugodtan vakarhatja a fülét az egyik alkalmazott, hiszen semmit nem kell csinálnia, csak azt nézi, hogy a program jól működik-e. Egy szoftveres, illetve egy technikus, aki naponta cseréli a könyvtárakat, kibetologatja. Tehát két ember elvégez, tud felügyelni egy ilyen robotszobát. Ami elképesztő, hogy a kapacitása 300 ezer vegyületet 10 koncentrációban, tehát az azt jelenti, hogy 3 millió mérési pontot akár egy nap alatt le tud szűrni. Ezt úgy tudja elérni, hogy egy tűpárnával 1536-szor annyi tűt tartalmaz, belemártódik egy ilyen mikrotiter lemezbe, ahol 1536 fajta molekula van, és ezeket rakja rá egy ugyanúgy sejteken, például, hogyha sejtes esztéről van szó, sejtekre, és ott egy kölcsönhatás vizsgálatot tud megnézni. És teljesen robotizált az egész. Mi van akkor, amikor megtalál a véletlen alapján, mondjuk a 300 ezer vegyületből talál néhányat, ami mondjuk kötődik egy fehérjéhez, akkor ezt nevezzük hitmolekulának, vagy elsődleges találatnak, akkor megnézi a vegyész, hogy ez miből készült ez a vegyület, és azonosítja azokat a csoportokat, amelyeket helyettesíthet különböző kismolekula részletekkel. Ezeket változtatva akár 100 vagy 1000 fajta változatot is létre tud hozni, és nagyon-nagyon valószínű, tehát a lényeg az, hogy sokkal hatékonyabb molekulát szintetizáljon, mint ami a könyvtárban volt. De a kiindulási pont az egy véletlen találaton alapult, és a fejlesztés, az optimalizálás az pedig tudatos volt. A gyógyszerfelfedezés korai fejlesztési lépések az elmúlt évtizedekben hihetetlen módon felgyorsult. 1990-ben, tehát 20 évvel ezelőtt még 50 ezeres molekula könyvtárral dolgoztak, 2000-ben 500 ezerrel, most már 5 milliós molekula könyvtára a standard. A vezérmolekula felfedezés itt egy évig tartott, és ez minél kisebb a szám, annál specifikusabb a kötődés az adott receptorhoz mondjuk, vagy az enzimhez, annál kisebb mennyiség kell majd a gyógyszerhez, a terápiás hatás kifejtéséhez. Itt látható, hogy 2010-ben 3 hónapra csökkent az az idő, amire egy nagyon-nagyon erős kiinduló vezérmolekulát tudtak találni, ez pedig a könyvtár méretének a növekedése miatt adódott. Most nem megyek bele az idő rövidsége miatt, csak néhány szót, hogy az ADME PK az azt jelenti, hogy a felszívódás hatásossága, a lebontása, hogy a molekula hogyan viselkedik egy élő rendszerben, azt próbálja megjósolni, azt is jellemezni kell minden molekulánál. Ez 1994 évben tartott, és 6 hónapra csökkent 2010-re. Ez azt jelenti, hogy a véletlen felfedezéstől, az optimalizáláson keresztül, a további fejlesztésen keresztül a klinikai jelölt egy év alatt elkészülhet. Ez egy nagyon nagy gyorsulás 20 év alatt. Egy másik típusú vizsgálati módszer, ami fenotípusos szűrésnek nevezünk, ami azt jelenti, hogy a molekulákat, hogyha nem egy adott típusú célpontra fejlesztünk, mondjuk egy receptor kölcsönhatást mérünk, hanem megnézzük, hogy mit csinál a sejtel. Ehhez olyan lézeres és nagy felbontású mikroszkópia technológiára van szükség, amit szintén 100 000-esével tud végighajtani egy robotrendszer, és már olyan kérdésekre is tudunk választ adni, hogy mondjuk az a molekula a sejt vázat, vagy a sejtosztódás hogyan befolyásolja, a tumorsejtek mozgását, ami a metasztázis hajlamot definiálja, azokat hogyan befolyásolja, és az különböző szoftverrel lehet ezeket modellezni, a sejt növekedés, az osztódást, vagy akár a neuronoknak a fenotípusos szűréséből olyan molekulákat keresünk, ami a neuronok neurit kinövetést, a sejtek közötti kommunikációért felelős hálózat kialakítását indukálják, serkentik, ami a memória, a gondolkodásnak a stimulálására való. Igen ám, csak hogy jelenleg nincs több olyan betegségre gyógyszer egyáltalán, ami például meggyógyítaná mondjuk a neurodegeneratív betegséget, amelyek komplex betegségek, amelyek nagyon összetett betegségek. És miért van ez? Azért van, mert a gyógyszerfejlesztők nem ismerik föl, hogy ezek a betegségek, ezek az összetett betegségek túlnyomó többsége összetett tényezőknek az eredőjéből alakul ki. Milyen összetett tényezők ezek? A genetikai háttér, a környezeti tényezők és különböző toxikus behatásoknak az együttes eredője miatt alakul ki. Ezért szükség van olyan szűrési módszerekre, ahol nem nagyképűen kinevezünk egy-egy molekuláris célpontot, amely befolyásolásával azt mondjuk, hogy mondjuk meggyógyítható az Alzheimer-kor, hanem olyan molekulákat keresünk, amely adott típusú toxikus hatásoknak a kivédésére alkalmas. És optimális esetben olyan molekulákat, amelyek egyszerre több toxicitásnak a kivédésére is alkalmasak. Ezek a toxikus dolgok, tehát az oxidatív stressz, az amiloid toxicitás, ami a amiloid plakkokból származó fehérrészeknek a toxicitásából, az alacsony energiaellátásból adódik, vagy a fémion háztartás felborulásából, ezek eredményezik a időskori és főleg a patológiás időskori gyulladási folyamatok megjelenését, a memóriazavarokat, a neurofibrilláris kötőgek, illetve a plakkok kialakulását, és végül a szinaptikus jelátvitel sérülését és a neuronok teljes elhalását. Nem véletlenül egy tavaly előtt megjelent cikkbe úgy apostrofálták a fenotípusos szűrési stratégiát, hogy vissza a jövőbe. Tehát nyúljunk vissza azokhoz a módszerekhez, ahol nem tudjuk, hogy hogyan működik egy molekula, például egy nyírfakére kivonat, de tudjuk, hogy hatásos. Próbáljuk meg, hogy hát ha ilyen típusú szűrésekkel olyan molekulákat tudunk azonosítani, amelyek akár ismeretlen hatásmechanizmusúak, de mondjuk az idős agy biológiáját kedvező módon befolyásolják, és nem egy előre kiválasztott célponton működnek. A ilyen szűrési módszerek beállítása, ami az idősödő aggyal összefügghet, az agyi érkatasztrófa, a csökkent neuronvédelem, a memória problémák, alacsony energiaszint, az alacsony glutation, ami pont kompenzálja a magas reaktív oxigéngyököknek a káros hatását, a proteotoxicitás, illetve ugyanúgy az oxigéngyököknek a képződése. Ha erre beállítunk egy-egy sejtes vizsgálati szűrési módszert, akkor talán találunk olyan molekulát fenotípusos szűrés alapján, akár robotikával, amelyek hatékonyan felvehetik majd a harcot esetleg az Alzheimer vagy más neurodegeneratív betegségekkel szemben. Nem véletlen, hogy a kiindulás legtöbbször természetes anyagok, hiszen a természetben található növényi kivonatok olyan molekulákat tartalmaznak, amelyek enzimek révén jöttek létre, és olyan biológiai háttérben, olyan biológiai környezetben vannak, amelyek nagyon sokféle más molekulával kölcsön tudnak hatni. Egyik példája például a körének a hatóanyaga, a kurkumin, ami nagyon sok mindenhez kötődik, pont ezért mondjuk, hogy ez nem is gyógyszerszerű molekula, de ez egy kiindulási pont egy hasonló típusú gyógyszerfejlesztéshez. És ezt az amerikaiak fejlesztettek olyan vezérmolekulát, amit most klinikai fázisban szeretnének majd kipróbálni. Hogyan történik ez a cégünknél? Ugyanaz a molekula fejlesztési stratégia, mint a nagyoknál. Itt már szerényen meg kell jegyezni, hogy 80 ezer molekulát szűrünk általában. Pozitív molekulákat, az aktív molekulákat, amiket megtalálunk, azokat különböző fenotípusos szűrésben teszteljük, és utána, tehát mondjuk, hogy a sejteket megvédi egy sejthaláltól, és utána az optimalizációt szintén vegyészek szabják át a molekulát, hogy minél hatásosabb molekulát tudjunk kapni. A preklinikai jelölt, illetve a klinikai jelölt a célunk, hogy olyan molekulát fejleszünk, amely utána humán klinikai fázisba kerüljön. Jelenleg egy ilyen molekulánk van, ami most az engedélyezési fázisba került. Az egyik fenotípusú szűrőrendszerünk az valós idejű, vezetőképességeiben alapuló sejtelemző módszer, aminek az alapja egy olyan aranyháló, egy olyan elektródaháló, amin a sejtek, annak a felületén nőnek a sejtek, és minél több sejt, minél jobban érzi magát, minél jobban kiterül a sejt ezen a felületen, annál jobban csökken az a vezetőképesség, amit tudunk mérni, tehát az ellenállás nő, és ez az ellenállás mértékének a növekedése arányos a sejteknek a növekedésével. Itt van egy jellemző görbe, ami azért nagyszerű, mert akár 2 percenként mérhetünk 96 mintán egy-egy ilyen sejtelemzést végezhetünk el. Itt látható, hogy az egyik lukban a kontroll, amikor a kezelést megkezdtük, addig növekedtek a sejtek, utána pedig nem változott a növekedésük és az állapotuk. Ezt, hogyha háromszor megismételtük, akkor körülbelül egyformán nőttek. Ezt, ha beátlagoltuk, akkor ezt neveztük pozitív kontrollal, ezt nem bántottuk ezeket a sejteket, ezeket a neuronokat. Hogyha a kezelést, hidrogénperoxidot locsoltunk a neuronokra, akkor azok, ha nem is azonnal, de 1-2 órán belül elpusztultak. Látható, hogy a jel teljesen leesett, és utána meghaltak a sejtek. Mi van akkor, hogyha olyan molekulát adunk hozzá, amelyek megmentik a sejteket, és van is olyan hatásos molekulánk, amelyek a peroxid gyilkos hatását kivédik. Mi több, a mostani klinikai jelöltünk teljesen visszaállította a normál kontroll szintre a sejteknek a túlélését. Tehát a klinikai jelöltünk teljesen kivéte az oxidatív stressz okozta sejthalált, és azt feltételezzük, hogy a neurodegeneratív betegségekben, amikor a neuronok pusztulnak, ez a neuroprotektív hatás szintén megvalósul. Ugyanez a molekula véd az amiloid béta peptid által okozott oligomerek toxikus hatása ellen. Ez egy egérkísérlet, ahol transgenikus egérben túltermeltettük azt a gént, ami az emberekben a amiloid plak képződésért felel. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy azokban az emberekben alakul ki az Alzheimer-kor, ahol ez a fehérje túltermelődik. Ez igaz, de ez nagyon-nagyon kis százalékra jellemző. Az Alzheimer-kornak a 99,5%-a nem ilyen öröklődő betegségből alakul ki, hanem, amit mondtam már, a három környezeti és genetikai faktorok összességéből adódik. Különböző amiloid plakkok képződnek, és ebből az amiloid béta peptidek főképpen ezeknek az oldható verziója, a neuronhálót teljesen tönkreteszi, és el is pusztítja őket. Míg hogyha adjuk a mi anyagunkat, akkor ez a neuronháló ez kevésbé pusztult. Amit az előbb mondtam a neurodegeneratív betegségekről, hogy ez egy komplex betegség, nem egy molekuláris célpontot kell támadni. Mi a kalcineurin, a caspase-3, az ötlökszogenáz rendszert gátoljuk, ez mind az apoptózishoz, tehát a sejtek halálához, a gyulladási folyamatok kialakulásához, a neurit disztrófiák kialakulásához vezet, ezeket mi csökkentjük, és a sejtvédő gének funkcióját pedig megemeljük a sejtekben. A rövidtámú memóriát is vizsgáltuk az egerekben. Hogyan lehet ezt vizsgálni? Nyilván nem lehet megkérdezni az egereket, nem lehet különböző teszteket véghez vinni az egerekben, tehát különböző trükkös megoldásokhoz folyamodtak. Az egyik azt használja ki, hogy az egerek azok mindig a újdonságot keresik. Ha tudják, hogy honnan jöttek, mondjuk ebből az ágból, a C-ből, és bementek az A-ba, akkor utána mindig nem fognak újra a C-be menni, mert ott már voltak. Az nekik unalmas, hát ha a B-ben van valamilyen finomság, ezért átmennek a B-be. Igen ám, de a beteg egér az elfelejti, hogy honnan jött, úgyhogy amikor ide eljön, akkor hoppá, nem emlékszik, hogy most a C-be vagy a C-ből jött-e vagy a B-ből, egyforma valószínűséggel fog a C-be meg a B-be menni. Ezért a beteg egér 50% körüli eredményt fog elérni, hogy a B-be vagy a C-be fog visszajönni az A-ból, még az egészséges 70%-ban eltalálja, hogy ő nem a C-be akar menni, hanem inkább a B-be. Ez igaz a normál egérben, hogyha jól be van állítva a teszt, és hogyha amiloid béta peptid oligomereket injektálunk az agyba, akkor 5 nap múlva megbutulnak az egerek. Látható, hogy szinte visszament 50%-ra, mint teljesen elvesztették a rövidtávú memóriájukat. Hogyha szájon át kapták a mi gyógyszerjelöltünket, akkor visszaállt a memória. Tehát meggyógyítottuk a beteg egereket. Mi több, ezt molekuláris szinten is igazoltuk, azokat a fehérjék, amelyek a szinaptikus részben a neuronok jelátviteli folyamatokban fontos szerepet játszanak, azoknak a szintje megemelkedett a Q-anyag hatásával, még az amiloid béta hatásánál lecsökkent. Transgenikus egerekben ugyanez a helyzet, amikor az Y-tesztet megcsináltuk, a rövidtávú memóriát, a vad-típusú egerek azok normálisan viselkednek, a transgenikusok azok buták, hogyha ezeknek adunk Q-anyagot naponta kétszer, akkor megokosodnak tőle, visszaáll a normál szintre. Akár egy hetes, vagy három hetes kezelés után látszik, hogy mennyi a memória javulás. És akkor felkérdezhetjük, nyilvánvaló, hogy a Q134 az Alzheimer-kor potenciális gyógyszere, tehát teljesen meg lehet gyógyítani valakit az Alzheimer-korra ezzel a Q-molekulával? Hát a válasz erre sokkal összetettebb. Az egyik oldala az, hogy ha valaki már ennyire elvesztette a agysejtjeinek a nagy részét, vagy legalábbis jó részét, ami sajnos az Alzheimer-korban előfordul, az elpusztult neuronoknak a újra vitalizálása vagy feltámasztása lehetetlen, majdnem lehetetlen, vagy a tudásunk szerint lehetetlen. Viszont azok a megmaradt neuronoknak a jobb átétele, a potenciírozása lehetővé válik. Igen ám, csak hogy a gyógyszerkutatás fejlesztés az egy nagyon komplex és összetett és rettentően költséges folyamat. Tehát átlagosan 10 évig tart, és az átlagos költsége nem véletlenül sokkolás szempontjából forintban adtam meg. 300 milliárd forint egyetlen egy gyógyszernek a felfedezéstől a gyógyszertárba való jutatásában. Ez természetesen egy átlag ár, tehát ez azt jelenti, vagy költség, ez azt jelenti, hogy vannak olyan gyógyszerek, amelyek mondjuk akár 100 milliárd forintból is kifejleszhetők, és vannak olyan több 100 milliárd forintot elbukó gyógyszerek, amelyek soha nem lesznek gyógyszerek. Tehát ebbe azoknak az ára, vagy költsége is szerepelnek. A kutatásfejlesztés lépései, a felfedezés, a preklinikai fejlesztés, illetve a klinikai vizsgálatok, és minden 1000 molekulából csak egy lesz a piac, ami elkezdte a preklinikai vizsgálatot. Szerencsére mi befejeztük úgy nagyjából a arra vonatkozó preklinikai vizsgálatokat, hogy a emberi kísérleteket megkezdhetjük, úgyhogy nekünk már körülbelül 10-szeres az oddunk, tehát 1 a 100-hoz a valószínűsége annak, hogyha le akarom fordítani ezt. Ennél sokkal rosszabb a helyzet a neurodegeneratív betegségekre, már mint mondtam, hogy nincsen olyan gyógyszer, ami igazából sikeres lenne. Vannak olyan kolinészerázgátlók, illetve NMDA receptor antagonisták, amelyeket a szimptomák csökkentésére, illetve a memória növelésére használnak, de ezek csak időlegesen működnek, és nem igazán hatásosak a már kifejlett, illetve közepesen érintett betegeknél. Mi a folyamat egyes lépései? A preklinikai állatkísérletek után az engedélykérelem, mi itt járunk. A klinikai vizsgálatok 3 fázisa. Az első fázisban mondják meg, hogy az emberre toxikus-e vagy nem. A második és a harmadik fázisban, hogy mennyire hatékony, meggyógyítja a betegséget. Utána van a kérelem. Az FDA, EMA bírálat mondja meg az európai, illetve az amerikai hatóság, hogy engedélyezik-e a gyógyszert, és utána is vannak még kis vizsgálati fázisok. Tehát ez egy nagyon hosszú és kacskaringós út, aminek a végére egyedül szinte képtelenség innen eljutni. Végül szeretném megköszönni a figyelmet, és szeretnék köszönetet nyilvánítani azoknak, aki a Q projektben részt vettek. Köszönöm.
A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva Frank Péter, a Knorr Bremse Kft. Kutatásfejlesztési igazgatója tartja meg az Autonóm Haszonjárművek Fejlesztése című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra!